Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 12. fejezetből, a 7. verstől a 10. versig a következőképpen. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, mert a Te igéd igazságt. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban Pál apostol lelki életébe kapunk bepillantást. Az embernek a lelki élete, a Jézushoz tartozó élete az nem csak abban nyilvánul meg, hogy jár templomba vagy alkalmakra, hanem bizony van személyes kapcsolata az Úrral, és ezt jelenti igazából a lelki élet. Ezt az igét tanulságossá teszi számunkra, hogy beleláthatunk Pál apostol lelki életébe. Pál az Úr elé viszi az ő sikereit, győzelmeit, ugyanakkor a fájdalmait, a sebeit, a csalódásait, ahogyan ezt reménység szerint mi is szoktuk tenni. Egy kéréssel van dolgunk ebben az igében. Pál apostol az Úr elé viszi imádságban az életét nehezítő dolgot, tövisnek nevezi mindezt. Keresztet, ami nehezíti az ő életét, ami szenvedést okoz számára. Azt kéri Istentől, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a nehézséget. Kéri, hogy az életét nehezítő tövist az Úr húzza ki. Nem tudjuk igazából, hogy mi volt ez a tövis, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az Úr hogyan válaszol erre az ő kérésére. Elutasítja Isten az ő kérését. Isten nemet mond az ő kérésére. Fontos dolgot tanul meg ebből Pál apostol. Az életünkben vannak áldások és vannak keserűségek. El tudjuk-e fogadni az életünknek a dolgait? Imádságban hálát adunk az áldásokért, és sokszor kérjük, és talán ez a több a mi imádságainkban, kérjük, hogy szüntesse meg a keserűséget, vegye el a bajt, oldja meg a problémánkat. A baj ott kezdődik, amikor az Úr nem hallgatja meg a mi kérésünket, amikor nem teljesíti a mi kívánságainkat, a mi szívből fakadó kéréseinket. És úgy gondolom, hogy mindannyiunknak talán van veszteség listája, ahova felírjuk, ha nem is írjuk, de képzeletben oda tesszük ezeket a kéréseket. Kértem az Istentől, és lehetne talán sorolni a dolgokat, és mégsem adta meg az Isten. Nagyon sokan lobogtatják ezt a veszteség listát, és azt mondják, hogy ha Isten van, akkor miért nem adja meg számomra ezt és ezt? Pál apostol is valahol veszteség listába írhatná ezt, de nem ezt teszi, hanem rádöbben arra, hogy mekkora áldás van azon, hogy az Úr nemet mond az ő kérésére. Mert Istennek avval, hogy nem minden kívánságunkra mond igent, és nem minden kívánságunkat elégíti ki, azzal terve van a mi életünkben. Az Úrnak célja van a nemmel, ami életünkben tanítani akar. Az ő ereje erőtlenség által éri el célját, jut célba. Isten akaratának az életünkben vannak akadályai, és megtörténik, hogy az ő áldásai és ajándékai, amit ő tenni akar, nálunk elakadnak. Hogyan? Úgy, hogy a mi szándékunk, a mi akaratunk leblokkolja az Isten erejét. A mi saját erőnk, önmagunkban bízásunk az Isten hatalmát megcsorbítja az életünkben. A mi erőnk leblokkolja Isten erejét. Az áldásnak a csatornája eldugul, és az ő ajándékai nem tudnak áramlani a mi életünkben. És Isten szeretné eltávolítani ezeket az akadályokat a mi életünkben. Az ő áldását meggátló akadályokat. Erre látunk itt egy példát, hogy Isten miképpen cselekszik. Hogyan szeretne áldást készíteni Pál életében, és hogyan szeretne a mi életünkben. Istennek az az eszköze van itt éppen előttünk, hogy egy kívánságra, egy kérésre nemmel válaszol. Nem veszi el Pál életéből a tövist, a nehezet, a szenvedést, nem veszi el a keresztet az életéből. Isten akarata csak akkor tud megvalósulni életünkben, ha erőtlenné válunk. Az ő ereje csak akkor tud hatni a mi életünkben, hogyha a mi erőnk valóban erőtlenséggé lesz. És ezt a célját Isten a nem által tudja munkálni. Isten azt lehet mondani, jó pedagógus. Tudja, valamit el kell ahhoz vennie, hogy valamit adni tudjon. Valamit nem kell teljesítenie ahhoz, hogy az ember jobban értékelje azt, amie van. Isten azt mondja, hogy ha azt hiszed, a magad szempontjából el kell vennem valamit, de én látom, hogy neked az a jobb, ha nem veszem el, mert ezen keresztül tudnak megáldani. Isten ezért nem gyógyít meg minden betegséget, hiszen hányszor kérjük, és pontosan az ellenkezője történik, hányszor kérjük azt, hogy Uram, gyógyítsd meg, és add vissza a mi szerettünket, és közben utolsó útjára kell kísérnünk. Isten nem gyógyít meg minden betegséget, és azért nem teljesít minden kívánságunkat, mert az ő szempontjai mások. Isten jobban tudja, hogy mi az, ami használ nekünk. Az örök élet és üdvösség szempontjából látja Isten a mi életünket. Így bízhatjuk rá az életünket. Amikor Isten nemet mond, az nem azt jelenti, hogy kiestünk a kegyelemből, hanem azt, hogy egyre inkább az ő kegyelmében vagyunk. Dietrich Bonhoeffer, a német mártír teológus lelkész, talán ismerős a számunkra, börtönben volt, és a kivégzése előtt nem sokkal írja a börtön naplójába: soha nem volt az Isten úgy velem, mint itt, soha nem tanultam tőle annyit, mint itt, és soha nem láttam az ő akaratát megvalósulni úgy, mint itt a börtönben. Pedig biztos kérte ő is, hogy Uram, szadd szabaduljak ki. De látta, hogy Istennek mennyi áldása van az ő életében azon, hogy nem kapja meg a fizikai szabadságot, hogy börtönben marad. Miért mond Isten nemet? Mert meg akar arra tanítani, hogy nem az én erőm elég, hanem az ő kegyelme. Elég néked az én kegyelmem? Csodálatra méltó az, hogy Isten kegyelme gyengének látszó embereket erőssé tudott tenni. Láthatunk talán magunk körül is ilyen embereket. Ami emberileg lehetetlennek látszott, az lehetségessé lett, és gyenge, törékeny ember hihetetlen terheket tudott és tud elhordozni és elviselni. Ismertem egy idős, törékeny özvegy asszonyt, akinek a férje odamaradt a háborúban, és egyedül nevelte fel 4 fiát. Szányra bocsátotta őket, majd sorban eltemette fiait, gyermekeit. Hihetetlen ez a történet, és hihetetlen az, hogy ez az asszony nem rendült meg a hitében, hanem ezt a keresztet úgy tudta hordozni, hogy az Isten ereje őt hatalmassá tudta tenni, és a gyülekezetének tagjait tudta vigasztalni Isten igéjével. Erőt és reménységet tudott Isten rajta keresztül adni a gyülekezetben levő embereknek, nőknek és férfiaknak. Leghűségesebb imádkozó tagja tudott maradni annak a gyülekezetnek. Mert a lehetetlen lehetségessé vált. Az ember erőtlensége teret adott az isteni erő megnyilvánulásának. A magában, a körülményeiben bízó ember erős, és mindaddig, míg ez az erő tart, nem érzi át a kegyelmet, nem tudja, ezért van szükség arra, hogy az ember összetörjön. Mert Isten a gyengékben tud győzni, és a gyengék által tud győzni. Isten a maga erejében bízót nem tudja használni az ő országa építésében. Az ember ereje leblokkolja az Isten erejét. Aki a menny felé tart, annak magát a legkisebbnek kell éreznie. Milyen érdekes, hogy Jézus tanítványait nem a nagy tanács tagjai vagy a papok közül hívta el, mert hát hova lett volna az Isten dicsősége? Hamar vége lett volna a kereszténységnek, vagy úgy kezdte volna a missziói munkát, mint Mohamed, erővel és fegyverrel? Mi lett volna a kereszténységgel? Az eredményt az emberi erőnek, bátorságnak, tudásnak tulajdonították volna, és nem az Isten erejének és kegyelmének.
Az Úr Jézus 12 egyszerű, fegyvertelen embert hívott el, hit és tudomány nélkül, és mégis ők váltak az evangélium hirdetőivé. Ezeken az erőtlen embereken keresztül az Istennek ereje munkálkodott. Nem a büszke emberé lett a dicsőség, hanem Istené. Isten egyházának akkor voltak a legdiadalmasabb idői, amikor gyengének érezte magát, és Isten erejére támaszkodott. Isten egyházának azok voltak a leggyengébb, legsötétebb, legnehezebb időszakai, amikor az egyház nagy és erős akart lenni, és elfelejtette azt, hogy az Isten kegyelméből él. Mert az Úr csak akkor tud közöttünk erős lenni, ha mi gyengék vagyunk. Az egyház olykor hatalomra és dicsőségre törekedett, és talán törekszik ma is, pedig csak az Isten kegyelmére lett volna a szükség, az Isten kegyelmére lenne szükségünk. Jó, hogyha az egyház a gyülekezet a gyengességével dicsekszik. Az az egyház, az a gyülekezet lehet a világ világosságává, amelynek van bátorsága ahhoz, hogy gyenge legyen. Az egyházat és a benne hívő embert az a veszély fenyegeti, hogy az Úr rovására megnő. A világnak nem az önmagukban bízó erős keresztényekre van szüksége, ki is ábrándult belőle, hiteltelenné tette az Isten igéjét, hanem az olyanokra, akik keresztelő Jánossal együtt vallják, valljuk, neki növekednie kell bennem, nekem pedig alább szállanom. Pál azt mondja, hogy töv is adatott a testembe, kívülről kapta, Istentől kapta, és amikor Isten a háromszori imádság után sem vette le róla ezt a keresztet, akkor kezdett számára megvilágosodni minden. Nem az volt számára a fő, hogy szabaduljon tőle, hanem az, hogy használja azt a keresztet. Nem az a döntő, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy hogyan tudjuk használni azt, ami történik velünk. Eszembe jut egy fiatal testvérünk, aki érettségi után kérte, hogy vegyék fel egyetemre. Kérte az Urat, hogy vegyék fel egyetemre. És aztán nagy volt a csalódása, mert nem vették fel egyetemre, kénytelen volt elhelyezkedni, de ez is nagyon nehéz, mert nem lehet ma elhelyezkedni egy fiatalnak. És most visszagondol arra az időre, amikor ezt kérte, és az Úrtól nemet kapott, és látta, hogy hogyan használta fel az Úr az ő életében ezt a nemet, hogy neki valójában nem oda kellett mennie, mert most megtalálta az életét, megtalálta a munkáját, a küldetését, a gyermekek között való munkában. Hirdetni a gyermekeknek az evangéliumot, és az Isten így gondoskodott róla, öröme és békessége és boldogsága van. Persze, amikor a nemet kapjuk, akkor nem gondolunk arra, hogy milyen áldás lesz ebből. Ehhez is erőre van szükség elhordozni, hogy amikor Isten nemet mond valamire, hogy megláthassuk, hogy mi az ő akarata és szándéka a mi életünkben mindezzel. Aki az Úrban van, mint Pál, az megtanulhat egy csodálatos dolgot, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, a nemek is javunkra vannak. Ez nem azt jelenti, hogy minden jó, ami történik velünk, de a rossz is a javamra történik. Minden a javamra van. És Pál áldani tudta azt, amit korábban el akart vetetni. Vannak töviseink, amelyeket már régen hordozunk, és szeretnénk szabadulni tőlük. Talán gyógyíthatatlan betegség, vagy elviselhetetlen emberek a környezetünkben, családban, munkahelyen. Emberileg megoldhatatlan helyzetek, állapotok, erőtlenség és kétségbeesés és kirámrándultság. Járva az iskolákat, látom azt a kétségbeesést, amit a pedagógusok szívében van. Látom a szülőknek a kétségbeesését, és gyakorló apaként találkozom nap mint nap azzal, és én is elerőtlenedve vagyok mindavval kapcsolatban, ami a gyermekeinket éri nap mint nap. S rá kell döbbennem arra, hogy az Isten kegyelme az, ami napról napra éltet bennünket. És az Isten hatalma az, ami előbbre tudja vinni a mi gyermekeinket. Ami megoldást tud adni, Isten igéje az, ami megoldást tud adni. Az Istenhez való kapcsolat tud megoldást adni az erőtlenségünkben. Ő tud megoldást, ő tud feloldást adni, ő tud erőt adni ezekben az erőtlen, kétségbeesett helyzetekben. Elég néked az én kegyelmem, valóban elég. Az elég azt jelenti, ami nem lehet sok, de nem is kevés, hanem elég, pontosan elég. Elég Istenre, Jézusra hagyatkozni, engedni, hogy ő vezessen. Ne féljünk a gyengességtől. Ne félj, ha Isten gyengévé tett, mert a gyengességben erő van. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Gyengének lenni nagy nyomorúság, de az a gyengeség párosul az Isten erejével, csodálatos dolgok történnek. A gyengeséget lehet Isten erejének a hordozója. Pál apostol volt a világ legerősebb keresztény, és tudjuk, hogy emberileg milyen gyenge és törékeny volt. Sovány, silány kinézetű, sátorponyba készítő, akin keresztül az Isten ereje soha nem látott módon tudott munkálkodni. Ez a beteg, erőtlen ember milyen óriási erőre volt képes. Az ezt megelőző fejezetben felsorolja azt, hogy milyen erőpróbái voltak. A 11. fejezet 23. versétől olvashatjuk ezeket, csak néhányat szeretnék felolvasni. Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megbeszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezentelenségben. Ezen kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Testvérek, milyen érdekes az is, hogy amikor az Úr Jézus a tanítványok kérik az Úr Jézust, hogy növelje az ő hitüket, akkor úgy válaszol a tanítványoknak, nem azt mondja, hogy hogyan lehet növelni a hiteteket, és hogyan lehet minél inkább kicsattanóak, és minél inkább erőteljesek, hanem azt mondja számukra, hogy ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, hegyeket tudnátok elmozdítani. Mert az Úr Jézus a hiten nem az emberi erőnek a megnyilvánulását érti, hanem azt a kicsiny kapcsolódást, amelyen keresztül a mindenható Isten ereje beáramolhat a mi életünkbe. A hit az nem más, mint kapcsolat az erőforrással. Minden kegyelem. Mindig megdöbbenek azon, amikor látom a villamos, Nyíregyházán régen volt villamos, de előttünk lehet, talán tévében is láttuk ezt, hogy ott vannak a villanymozdonyok, amelyeket áram hajt. Óriási monstrum, és mégis egy 10 cm nagyságú felületen érintkezik a villanyvezetékkel. Egy jelentéktelennek tűnő dróton keresztül kapja az erőt. A hit is ezt jelenti. Egy kis kapcsolat, amin keresztül az Isten ereje beáramolhat a mi életünkben. A hit kapcsolat az erőforrással, minden kegyelem. Az egyházunk, gyülekezetünk nyomorúságairól sokat beszélünk, de a nyomorúság az erőtlenség miatt van. Mit kezdünk az erőtlenséggel? Nem megyünk vele sehova. Próbálunk mi emberi módon mindenfélét tenni, próbálunk mi gyúrni emberi módon, próbáljuk mindenféle ötlettel előállni. A jövő pinteki megbeszélés is arról fog talán szólni, hogy hogyan a jövőt, hogyan látjuk. Testvérek, a jövőhöz látnunk kell a jelent, látnunk kell a múltat, mindazt, ami Istentől elválasztott bennünket. Mindazt, ami ebbe az erőtlen, kétségbejtő helyzetbe sodorta az életünket. Ezt megkerülve nem lesz jövő, nem lesz reményteljes jövő. Kétféle erőtlenség van. Egyik, amelyik maga marad, és az, amely a hit által kapcsolatba kerül az erőforrással. A hit által kapcsolatba kerülni az erőforrással, ennek akadályai vannak, és ezek pedig a bűnök. A bűnök tartanak bennünket távol az erőforrástól, az élő Istentől. Pál mit tett, amikor erőtlenné vált? Könyörgött 1-szer, nincs kapcsolat. Könyörgött másodszor, nem volt kapcsolat, és amikor harmadszor imádkozott, létrejött a kapcsolat, választ kapott, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célba, éri el célját. Lehet dicsekedni az egyházban, gyülekezetben, de csak az erőtlenséggel, soha nem az erőnkkel, mert látjuk, hova vezet a nyíregyházi gyülekezet életében is az emberi erő ide, hogy alig vagyunk talán ebben a templomban is. És mikor lehet áldás az életünkön? Ha az erőtlenségeinkkel dicsekszünk, ha megvalljuk erőtlenségünket, ha megvalljuk a bűneinket, kérjük a bűnbocsánat drága ajándékát, és engedjük, hogy az Isten lehessen erős, az ő akarata érvényesüljön a mi szívünkben, életünkben. És az vonatkozik nem csak a gyülekezetre, hanem a személyes életünkre és a családjaink életére is. Engedni, hogy létrejön a kapcsolat az erőforrással. Ha erőtlenek lesznek az ige hirdetők és erőtlenek az ige hallgatók, ha létrejön a kapcsolat az elelőtlenet ige hirdető és az erőforrás az Úr Jézus között, és ha létrejöhet a kapcsolat az elelőtlenet ige hallgató és az Úr Jézus között, mert amikor megtörténik az, ami Pállal is hangozhat számunkra ez a drága üzenet, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által éri el célját. Ezt az erőt kérjük el, és ebben a diadalban bízzunk. Mehetünk és kérhetjük, leborulhatunk, tehetjük ezt most azonnal. Kiálthatunk erőért, kiálthatunk kegyelemért. Urunk, ne úgy cselekedj velünk, ahogyan megérdemelnénk. Uram, ne úgy cselekedj velem, ahogyan én azt megérdemelném, mert ez az ő kegyelme, hogy adja a bűnbocsánatnak a drága ajándékát, az ítélet helyett. Adja a megújulásnak a lehetőségét az ő kegyelme által, személyesen is, családnak is és gyülekezetnek, egyháznak is. Amen. Uram, te látod a mi erőtlenségünket, és látod ennek az okát is. És látod azt is, hogy az erőtlenségeinkben, személyes és közösségi erőtlenségeinkben, kétségbeesésünkben mihez folyamodunk, és látod azt, hogy egyre ellenőtlenedünk. Látod azt, hogy elborít bennünket mindaz, ami erőtlenség. És látod a kivezető utat is, és ezért szólsz a te igéden keresztül, kereshetünk téged, ameddig megtalálhatunk, és Uram, te megtalálható vagy, az Úr Jézus által megtalálható vagy most is. Elfogadhatjuk a mi bűneinknek az ítéletét, és mindabból, ami az erőtlenségünkhez vezetett, megvallhatjuk neked a vétkeinket, kiönthetjük a szívünket, és ebből kaphatunk új életet, elfogadva a bűnbocsánatnak a drága ajándékát, és lehet számunkra reményteljes jövő, nem másképpen. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj a te szent lelked által. Győzd meg bennünket a bűn tekintetében, add, hogy merjük elfogadni és rád bízni a bűneinket, merjük elfogadni a bűnbocsánatnak a drága ajándékát is. Ne álljunk ellene a te akaratodnak. Add, hogy lehessen életújulásunk te általad, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy te ezt elvégezted, és lehetőséget adsz arra, hogy a mi erőtlenségeinkbe a te általad erő lehessen, és a mi erőtlenségeink megoldódhassanak te általad. Úr Jézus Krisztus, rád szorul a mi életünk. Így kiáltunk hozzád a nyomorúságainkban, az erőtlenségeinkben. Jöjj a te szabadításoddal, add a bűnbocsánat drága ajándékát, tisztítsd meg és elevenítsd meg a mi életünket. Add, hogy lehessen új életünk, te benned és te általad. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk és dicsérünk téged, hogy közénk jöttél. Te lehetsz, te vagy a mi világosságunk. Nélküled azt sem látjuk, hogy hitetlenek és szeretetlenek vagyunk. Urunk, te közöttünk vagy, adj szívünkbe hívő bizodalmat, hogy ne meneküljünk előled. Hiszen nem csak a bűnünkre világítasz rá, hanem bocsánatot is adsz. Áldj meg, Urunk, hogy a te világosságod megtörje a sötétség uralmát a mi életünkben, és téged szolgáljunk a ránk bízott ige megtartásával. Urunk, áld meg gyülekezetünket, hogy a tőled való világosságot nem másokon követeljük, hanem mi magunk éljünk belőle, és világítsunk képmutatás nélkül. Áld meg vezetőinket, munkatársainkat, nemzetünket. Urunk, kérünk, légy velünk a te irgalmad gazdagságával. Add, hogy megértsük, hogy áldás, békesség, öröm, anélkül nincsen, hogy ne cselekedhetnénk a te akaratodat. Ehhez adj erőt, felismerni a te mindenkor jó és üdvözítő akaratodat, és adj erőt ahhoz, hogy tudjuk cselekedni a te szándékodat, a te igédet. És te távolíts azt el mind a mi életünkből, világíts rá mindarra, ami akadálya annak, hogy cselekedhessük a te akaratodat. Tisztítsd meg a mi szívünket, életünket. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Így van a te kezedben, Uram, a gyülekezetünk jövője is. Add, hogy felismerjük saját felelősségünket személyesen is. Mi a mi feladatunk, mi a mi szerepünk, mi a mi bűnünk egyen-egyenként. Tudjuk ezt megvallani, mert csak így lehet reményteljes jövő. Tudjuk mindazt, ami meggátolja az áldást a mi életünkben, családjunk és gyülekezetünk életében eléd vinni, elkérni a bocsánatot, megvallani a vétkeket, a hibákat, és ebből fakadhat, Uram, csak egyedül megújulás, életújulás, változás, reménység, bizodalmas jövő. Kérünk, hogy így áld meg a mi gyülekezetünket, életünket, személyes és családi életünket egyaránt. Irgalmadba ajánljuk, Urunk, a betegeket, könyörül irgalmaddal légy a betegekkel. Uram, rengeteg beteg vesz bennünket körbe. Látod, hogy kik azok, akik kórházban vannak, kik azok, akik otthon vannak betegágyon, vagy itt vannak talán közöttünk, és testi-lelki nyomorúsággal küzdködnek. Légy gyógyító orvosuk, Úr Jézus Krisztus, adj számukra reménységet, az, hogy megértsék a te szándékodat és akaratodat, és így légy, adj erőd a csüggetteknek, a hozzátartozóknak is. Könyörülj rajtunk a te irgalmad gazdagságával, Úr Jézus Krisztus, áldunk és dicsőítünk azért, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Kereshetünk téged, és te is keresel bennünket az igén keresztül, és te még megtalálható vagy. Van lehetőség hozzád térni, irgalmat nyerni. A te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.